Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 164. dicséret első versét énekeljük. 164. dicséret így kezdődik: Kegyes Jézus.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Jön fel kívánságunk, édvesség tanulására, hogy a földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodjunk.
Helyünket elfoglalva, az 511. dicséret első kettő versét énekeljük. Az 511. dicséret így kezdődik: Maradj velem.
Maradj velem, mert mindjárt este van, kísérletem fut, sárvadásba hull. Búj lesz a végság, fényesség fakul. Csak változást és romlást lát a szem. Változhatatlan, ó, maradj velem!
Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt, hosszú élettel elégítem meg, és megmutatom neki szabadításomat. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy ezen a mai esti órán, ebben a ködös időben is itt lehetünk együtt veled, mert vágyakozunk utánad, mert jó veled lenni. Szeretnénk mindig a közeledben tartózkodni, és köszönjük, hogy ezt mindig megtehetjük, hiszen igéden keresztül és szent lelked által jelen vagy. És olyan jó, hogy amikor szól az ige, amikor gyülekezeti alkalom van, akkor még erőteljesebben átélhetjük a te jelenlétedet. És kérünk azt, hogy mindent félretéve, kizárva az életünkből, ami elvonná rólad a figyelmünket, tudjunk most teljes szívünkkel, lényünkkel rád hangolódni, hogy meghalljuk azt, amit itt és most nekünk mondasz. És Uram, mivel a szívünk hajlamos arra, hogy becsapjon, megtévesszen minket, ezért kérünk, tisztítsd meg, ne engedd, hogy bármi emberi rárakodjon a te szavadra, hanem segíts, hogy valóban azt halljuk, amit te mondasz nekünk. dicsérünk, magasztalunk, hogy felismerhettük, hogy Te vagy Úr Jézus, Isten fia, Te vagy a megváltó, aki értünk jöttél ebbe a világba, és kérünk, jöjj most közel, és add, hogy mindazt, amit megértünk, azt átvigyük a cselekvésbe, hogy engedelmesek legyünk neked, hogy egész életünket a neked való szolgálatra, az evangélium hirdetésére, továbbadására szenteljük. Mert Uram, oly nagy szüksége van ennek a világnak rád, akkor is, ha még nem látja, akkor is, ha olyan nagy a sötétség, és mindent betakar, mindent elfed, letompítja a szíveket, eltakarja a látást. De Uram, neked hatalmad van arra, hogy megszólíts minket, mert Te hatalmasabb vagy a sátánnál, minden praktikájánál, hazugságánál, és az, hogy az ige igazsága megszólítson minél többeket a Te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliuma 6. fejezetének 22. versétől a 33. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól most hozzánk János evangéliuma 6. fejezetének 22. versétől a következőképpen. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság, látta, hogy nem volt ott más hajó, csak az az egy, és hogy Jézus nem szállt be a tanítványaival a hajóba, hanem csak tanítványai mentek el. De jöttek hajók Tibériásból, annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. És amikor látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, ők is hajókba szálltak, és Kapernaumba mentek Jézust keresni. Amikor megtalálták a tengeren túl, azt kérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus pedig így válaszolt, bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert csodajeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, akin az Atyaisten pecsétje van. Ekkor azt kérdezték tőle, mit kell tennünk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Jézus így válaszolt nekik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre azt kérdezték, te milyen jelt mutatsz, hogy lássuk, és higgyünk neked. Mit teszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogy megvan írva. Mennyei kenyeret adott nekik enni. Erre Jézus azt mondta nekik, bizony, bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Ebben a történetben Jézust és a hozzá érkező embereket az 5000 ember megvendégelése és azon esemény után látjuk, amikor az Úr Jézus a nagy viharban, a tengeren járva közelítette meg a tanítványokat. És amikor itt még az embereket, a sokaságot látjuk, a helyszín még az, ahol átélték azt a csodát, hogy egy kevés kenyérből, néhány halból Jézus körülbelül 10 000 embert jól tartott, hiszen az 5 000 az csak férfi volt. És voltak ott férfiakon kívül nők és gyermekek, tehát egy hatalmas sokasságot jól tartott Jézus. De az emberekben ez az esemény csak annyit váltott ki, hát ha Jézus ilyesmire képes, akkor tegyük meg királlyá. Hát milyen jó lesz, hogyha mindig annyi kenyeret, annyi ételt tud adni, amennyire szükségünk van, és ráadásul ezért fizetni sem kell. Hát milyen jó lesz az egész országnak, gondolták. És ott vannak megdöbbenve, hogy amikor eljön a következő nap reggele, Jézus nem találják. Azt még látták, hogy előző este a tanítványok beszálltak a hajóba, és elindultak a túlsó part felé, Kapernaum irányába, de tudták, hogy Jézus nincs velük. Most pedig nem találják. Hát hova lett Jézus? És ezt megbeszélik egymással, átgondolják, és nem jutnak el oda, hogy az a személy, aki nekik a kenyeret adta, az nem lehet más, mint az Isten fia. Valahogy még mindig homály van a szemükön, nem látják, hogy ki is ez a Jézus, nem látják a lényeget. Valahogy leblokkoltak a kenyérnél, leblokkoltak a testi dolgoknál, a megszokott dolgoknál. Valószínűleg, amikor úgy elgondolkodtak azon, hogy Jézus honnan szerzett nekik ennyi ennivalót, akkor talán megtaláltak magyarázatot. Mert ugye, amikor az Isten cselekszik az életünkben, sokszor olyan gyorsan ki tudjuk azt magyarázni. Nem Istennek tulajdonítjuk, mint ahogy ezek is. Nem azt mondták, hogy igen, Jézus azért volt rá képes, mert ő az Isten. Lehet, hogy ő a messiás, akit várunk. Hanem mindig emberi magyarázatokban gondolkodunk, emberi válaszokat keresünk, és ezek is így voltak. Nem jutottak el a kenyerektől Istenig. Nem látták meg, hogy erre csak Isten képes. Végig lehetett volna gondolni, hogy az a fiú, akinél az az 5 kenyér és 2 hal volt, az ott volt a tömegben. Jézus nélkül miért nem tudták megoldani, hogy elég legyen mindenkinek? Hiába volt ott az a gyermek azzal az étellel, Jézus nélkül, az ő hatalma, az ő nagysága nélkül nem lett volna elég. És így van az életünkben is, hogy sokszor azért nem mennek a dolgaink, mert Jézus nélkül akarjuk megoldani. Hiába van 1-2 olyan anyagunk, olyan elképzelésünk, ami lehetőséget ad, de ha nincs ott Jézus, az nem lesz elég. Jézus nélkül nem tudunk nagy dolgot tenni, nem tudjuk megoldani azt, amivel szembe kerülünk, tőlünk csak annyi telik, amennyi emberi erőnkből futja. De ott volt Jézus. Ezek a tanítványok, vagy ezek az emberek ezt nem érzékelik, nem látják, hogy több, mint egy ember. Aztán jönnek oda hajók, és az emberek beszállnak, elmennek, és keresik Jézust. De János úgy írja le, hogy ezek a hajók annak a helynek a közelébe jöttek, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. És ez úgy megszólított, hogy János újra leírja, annyira fontosnak tartja ismét hangsúlyozni, hogy mielőtt ettek volna, mielőtt az a kenyér megszaporodott volna, előtte Jézus hálát adott. Hogy Jézus hálát adott azért a kevésért, ami van. És majd csak utána sokasodott meg. És mielőtt ettek volna, hálát adott. Hogy az Isten országának ez a sorrendje, hogy előbb adj hálát. Nem utána ad hálát Jézus, amikor már mindenki jól lakott, és 12 tele kosár marad, hanem előtte, amikor még csak 5 kis cipócska van, meg az a 2 hal, amire ha valaki ránéz, azt mondja, mi ez ennyinek, mint ahogy Fülöp ki is mondta. Mi ez ennyinek? És miután jön a csoda, hogy előre adnak hálát, hogy előre köszöni meg, hogy először megelőzi a csodát a hálaadás. Megelőzi Isten munkáját, hogy előre megköszönik az ő atyai szeretetét, megköszönik az ő hatalmát. Mi jó, ha utólag hálát adunk. Jó, hogyha akkor megköszönjük, amikor már átéltük, hogy megkaptuk azt, amire vágyunk, és ők előre. Ebben mutat példát Jézus, hogy előre. Aztán, ugye mit mond, hogy előbb hálaadás, és utána esznek. És ezt átvihetjük a saját életünkre, a mindennapi táplálkozásunkra, hogy szoktuk, előbb hálát adok. Előbb imádkozom, és utána fogok hozzá az étkezéshez. Ez az én sorrendem is, hogy előbb hála, aztán Isten munkája, aztán evés, aztán a mi dolgaink, de előbb hála. Hála, hogy van mit enni, hogy van mit kézbe venni. És Jézus így cselekedett. Aztán az is olyan megrendítő, hogy János, amikor Jézusról beszél többször is, így fogalmaz, hogy az Úr. Nem egyszerűen csak azt írja, hogy Jézus. Mert számukra Jézus Úr, Kürios, gazda. Olyan gazda, aki Úr egy háztartás fölött, akinek szolgái vannak, és János magát pedig így látja, mint aki az Úrnak a szolgája. És ez a Kürios kifejezés azért is fontos, mert abban a világban azt jelentette, hogy ahol Kürios volt, ott voltak szolgák, rabszolgák, akiknek arról szólt az élete, hogy a Kürioszt, az Urat kellett szolgálni, akaratát teljesíteni. És azt mondja Jézus, vagy János, hogy aki Jézusban hisz, aki az ő tanítványa, annak ilyen kapcsolata van az ő urával, hogy ő az Úr, én vagyok a szolga, aki készen állok arra, hogy tegyem, amit ő nekem mond, és meg kell vizsgálnunk a szívünket, az életünket, hogy így állunk-e az Úr elé, hogy tényleg Úr-e nekem a szószoros értelmében, hogy úgy megyek oda, hogy Uram, mutasd a te akaratod, mondd, mit tegyek, mi az, amit ma rám bízol, úgy gazdám-e, uram-e, hogy az ő akarata az első. És hányszor bizony, ha őszinték vagyunk, azt kell mondani, hogy inkább mi vagyunk az urak. Mi parancsolunk Jézusnak, Istennek, mi várjuk el, hogy jöjjön és álljon a rendelkezésünkre, tegye meg azt, amit mondunk. Pedig biblikusan kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ő az Úr. És én teszem, amit mond. Én állok a rendelkezésére. És bizony, át kell értékelni az élet gyakorlatunkat, és oda igazítani ehhez, hogy Jézus Úr. De annak Úr, aki ezt igazán megtapasztalta, aki látja lényében, Jézus lényében az Istent, és úgy tud elé borulni, hogy én Uram és én Istenem, ahogy Tamás is tette, amikor megjelent az Úr, és azt mondta, hát itt van, itt vannak a kezemen a sebek, nézd meg, és az oldalamon nyújj bele, érintsd meg. És akkor már Tamásnak nem volt erre szüksége, odaborult, és azt mondta, hogy én Uram, én Istenem. És milyen jó, hogyha így, Urunk és Istenünk ő. És azt olvassuk, amikor látta a sokasság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, ők is hajóba szálltak, és Kapernaumba mentek Jézust keresni. Tehát a sokasság, amikor szembesül azzal, hogy nincs ott Jézus, úgy határoz, hogy utána megy, megkeresik őt. És ez első látásra, ez olyan nagyszerűnek hangzik. Hát milyen jó, hogy emberek Jézust keresik. Mi is azt várjuk, hogy legyenek emberek, akik keresik őt elindulnak utána, hogy érdeklődjenek, kicsoda? Kicsoda ez a Jézus? Mi az a keresztény hit? Ezt várjuk, legyenek érdeklődők. És ugye milyen jó, hogy itt több ezer ember elindul Jézus után. Ugye Jézus már átment a Genezáret tó másik oldalára, és az emberek veszik a fáradtságot, hajókba ülnek, és ők is átkelnek ezen a tavon, hogy megkeressék Jézust. És ez önmagában nagyszerű dolog, dicséretre méltó dolog, bár bennünk is lenne ilyen igyekezet, ilyen vágy. Ezek sok kilométert megtettek hajón, hogy Jézussal találkozzanak. Nem azt mondta, jó, átment a túloldalra. Hát ez micsoda megerőltetés, hogy mi is most bejöjjünk hajókba, sőt, még lehet, hogy fizetni is kellett azért, mert átvitték őket, és áldoznak arra, hogy Jézust keressék, hogy megismerjék, hogy vele legyenek. Hát ha belegondolunk, minden településen ott vannak a templomok, a gyülekezetek, vidáman elmegyünk mellette. Nem kell kilométereket, 10 kilométereket megtenni, hogy találjak egy helyet. Mindenütt ott van. És úgy elmegyünk mellette. És ezek az emberek úgy mennek Jézus után, hogy ez neki kerül valamibe. És mennek, keresik. És amikor megtalálják, megkérdezik, Mester, mikor jöttél ide? Mikor jöttél ide? Az érdekli őket, mikor jött, hogyan jött. És olyan érdekes, hogy Jézus tulajdonképpen nem a kérdésre válaszol. Nem a kérdésre válaszol, hanem olyat mond nekik, amit kiolvas a szívükből, a lényükből, mert Jézus belelát a szívünkbe, a lényünkbe, a gondolatainkba, ismer bennünket, tudja, mi zajlik bennünk, még azt is tudja, hogy ezt a kérdést miért teszik föl az emberek. És ugye, hogy mondják, Mester, miért jöttél, vagy mikor jöttél ide? És már ebből látja Jézus, hogy állnak ezek az emberek hozzá. Mert jó dolog, hogy eljöttek, mert így tudja őket Jézus tanítani. De nekik Jézus még csak mester, rabbi, egy tanító, még nem úr. Nem azt mondják neki, hogy Uram, Uram, mikor jöttél ide? Nem mester. Kicsoda nekem Jézus? Mester, egy tanító, egy rabbi, vagy úr, az Isten fia. Nem ismerték föl, hogy ő Isten, aki uralja a természet erőit is. Jézus ura a természet erőinek is. Ennek az egész teremtett világnak ura. És amikor ezt valaki meglátja, akkor hódolat, imádat van a szívébe, az leborul, és annak biztonságérzet jelenik meg az életében. Én egy ilyen Úrhoz tartozhatom. Igen. Annak a szívéből elmúlik a félelem. De amikor Jézus a tengeren járt, megrémültek a tanítványok, eszükbe nem jutott, amikor látták, hogy valami vagy valaki közeledik a vízen feléjük, hogy az Jézus lehet. Annyi csodát láttak már, és nem gondolnak Jézusra, hogy ő lehet. Nem gondolnak rá úgysem, hogy hívnák, Jézus, segíts, bajba vagyunk, nagy vihar van. De tegyük fel a kérdést, szoktunk mi ilyen helyzetekbe Jézusra gondolni, hogy belőlünk is előjönnek a régi hagyományok, beidegződések. Másik evangélista elmondja, hogy a tanítványok fölkiáltottak, és azt hitték, hogy kísértet jön. Mire gondolok én? Én is kísértetre. Én is minden egyéb dologra, amit ettől hallottam, attól hallottam, vagy arra gondolok. Hát az én Uram jön felém. És mit mond? Ne féljetek. Igen, ahol Jézusban fölismeri a természet világa fölötti urat, azokban elmúlik a félelem. Mert ha én ehhez az Úrhoz tartozom, miért félnék? Hát akinek a szavára lecsendesedik a tenger, megszűnik a vihar, akinek a szavára talpra áll az, aki 38 éve meg se tudott szinte mozdulni, akkor amellett nekem miért kellene félnem? És vajon Isten mai népéből sugárzik-e ez a bizonyosság, hogy nem kell félnünk, mert mi ehhez az Úrhoz tartozunk. Ő a mi gazdánk. Tehát, ugye ő ezt a kérdést nem válaszolja meg, mert nekik kellene rájönni arra, azután, ahogy átélték a kenyér csodát, hogy Jézusnak arra is van hatalma. Hogy közlekedési eszköz nélkül jusson el egyik helyre a másikra, hogy Jézusnak hatalma van a törvények fölött, és akár járhat a tengeren, mert ő az a teremtő Isten, aki ezeket a törvényeket létrehozta. Mert Isten hozta létre a természet törvényeit is. Ő a teremtő. Ő teremtett, hozott létre mindent, ami van ebben a világban. Bizony, bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert csodajeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Bizony, bizony, mondom nektek, amikor Jézus ezt mondja, hogy bizony, bizony, egymás után kétszer ezeket a szavakat, akkor erőteljesen megerősíti azt, amit mond. Eredeti szövegben úgy hangzik, és így ismerős a számunkra, hogy bizony, bizony, vagyis ámén, ámén, ámen, ámen. Ez van lefordítva úgy, hogy bizony, bizony. Ugye ez már ismerős. Hányszor mondjuk, hogy ámen, ámen. És ez, hogy ámen, ámen, ez azt jelenti, hogy így van. Ez a valóság. Tehát amikor Jézus mondja, hogy bizony, bizony, mondom nektek, akkor hangsúlyozza, amit most mondok, az valóság. Ez van bennetek. Ezt olvasom ki a szívetekből. Hiába tiltakoztok. Látom, mi van a szívetekben. Ezt olvasom ki. Ez a valóság. És Ezzel nem lehet vitatkozni, mondja Jézus. Ezt csak elfogadni lehet. Ezzel egyetérteni lehet. És mi a valóság? Hogy nem értem jöttetek. Hogy nem értem jöttetek ide. Hogy nem én vagyok a fontos nektek, hanem csak a kenyér. Csak az eledel. Csak az, amit én tudok adni, csak az a fontos, de nem én. Nem értem, tettétek meg ezt a hajó utat, csak a kenyérért, a táplálékért, esetleg a gyógyulásért, de nem értem, én nem kellek. Én nem kellek nektek. Ettetek, jól laktatok, és ezért kellek, hogy újra egyetek, újra jól lakjatok, de nem én kellek. Vagyis csak ennyit akartok. Enni, jól lakni, jól élni, de nem akartok megtérni, nem akartok életváltozást, új szívet. Nem akarjátok keresni, hogy mit mond az Atya, és cselekedni. Csak ennyit akartok. És bizony, végig kell gondolnunk, hogy mi hogy is vagyunk. Mi hogy is vagyunk, hiszen hányszor ezt látjuk. Hogy látszólag úgy tűnik, megyünk Jézusért. Különösen az ünnepek mutatják. És tényleg Jézusért. Az ünnepekben tele vannak a templomok, és utána kiderül, hogy csak a hangulatért, a megszokásért, ez hozzá tartozik ahhoz az ünnephez, de nem Jézusért. És ha nem Jézusért megyünk, akkor marad az életünk olyan szürke, marad az életünk áldás nélküli, magunkban küszködünk, és Jézus nélkül nem juthatunk életre. Marad a küszködés, az elveszett állapot, mert ebből csak Jézus tud kihozni. Így is mondja, ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, akin az Atyaisten pecsétje van. Ugye ne a veszendő eledelért, ne azért fáradjatok ide, ne azért küszködjetek minden nap, hogy mit esztek, mit isztok, mibe öltözködtök, ne ez legyen a központi kérdésetek, hanem fáradozzatok az üdvösségért, keressétek az üdvösséget, mert ez a pár évtized eltelik, és bár hogyan alakult itt az életünk, az nem tudja meghatározni az üdvösséget. Az örök élet csak Jézus Krisztusért és Jézus Krisztusban lehet a miénk. És mennyi energiát belefektetünk mi a földi dolgokba, és szabad végig gondolni, hogy belefektetünk-e annyi időt, erőt az Isten dolgaiba, a Biblia és Jézus megismerésébe. Belefektetek-e annyi erőt, mint amennyit a munkánkba, az üzletünkbe, az előrehaladásban. Lehet, hogy azt mondjuk, hát persze, meg kell élni valamiből, de mit mond Jézus? Azt mondja, hogy hát ne ezért törjétek magatokat, keressétek Isten országát és igazságát, és az Atya gondoskodik rólatok. Nekünk olyan atyánk van, aki gondoskodik az övéiről. Igen, elvégezzük, amit ránk bíz, de ne ezek legyenek a központi dolgok, hanem az az eledel, amit ő ad, az új élet, a bűnbocsánat, amit az emberfi ad nektek, akin az Isten pecsétje van, az Isten pecsétje, amikor mi az a pecsét? Hát a Szentlélek, amikor leszállt rá, ott a Jordán partján, amikor keresztelő János bemeríti, és a Szentlélek leszáll, és akkor azt mondja Isten, hogy íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi az Atya pecsétje? Az a hatalom, amelyet cselekszik. Azok a pecsétek, az ő tettei, akár az 5000 megvendégelése, akár a vízen való átkelés, akár a 38 éve béna meggyógyítása, a kánai menyegző csodája. Ezek mind arról pecsétek, hogy Jézus Istentől jött, ő az Isten fia, mert mindezeket az ember nem tudja megtenni. Csak egyedül ő. És megkérdezik, mit kell tennünk, hogy Isten dolgait cselekedjük. Most kezdenek már kicsit ráhangolódni Jézusra, mintha valami kapizsgálna bennük, és mit kell tennünk? Ez jó kérdés, hogy mit kell tennünk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Nagyon jó kérdés, de késő kérdés. Nem igaz kérdés, mert tudják. Mert akinek a kezébe Biblia van, az tudja, hogy mi az, amit egy hívőnek tenni kell. Aki már látott Bibliát, beleolvasott, hallott igehirdetést, igenis tudja és tisztába kell lenni azzal, hogy mi az Isten elvárása. Hogy mit akar ő. Hát nekik ott volt a kezükben az Ószövetség. Nagyon jól tudták, hogy például azt mondja Isten, hogy nem áldozatot kérek, hanem engedelmességet. Mert többet ér az engedelmesség az áldozatnál. És így mi is tudjuk, csak cselekednünk kellene, csak tenni azt, amit olvasunk, tenni azt, amit hiszünk, tenni azt, amire azt mondjuk, hogy ámen, ámen. Úgy belegondoltam, ugye itt azt mondja Jézus, hogy ámen, ámen, bizony, bizony, valóban úgy van, hányszor elmondjuk, csak a mi atyánkra is. Ámen, ez valóság, ez így van. De éljük, de tesszük, hisszük. Mennyi mindenre adom, ámen, úgy van, vagy úgy legyen. És komolyan vesszük. Hát ha az a valóság, ha az az igazság, akkor miért nem teszem? Akkor miért nem vagyok hozzá hű? És mit mond Jézus? Mit kell tenni? Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Hogy ne kifogásokat keressetek, hanem lássátok meg, hogy Jézus az, akit az Atya küldött, hogy ő rá van szükség. Ő az Isten követe, hogy ő általa juthatunk életre. Vegyétek már észre, Isten oda adta a megoldást, a segítséget, csak meg kellene ragadni. És bár megragadnánk, hányszor Isten nem segít, hát Isten nem törődik, de ahogy nem, ide adta a legnagyobb segítséget Jézust. De ha nem törődünk vele, ha nem megyünk oda hozzá, ha nem hívjuk segítségül, ha nem engedjük, hogy beleavatkozzon az életünkbe, ha nem hallgatunk a szavára, akkor mit várunk? Erre azt kérdezték, te milyen jelt mutatsz, hogy lássuk és higgyünk neked? Újra megmutatja a szívüket, hogy nekik nem Jézus kell, nem Isten, csak valami tőle. Most is a kibúvót keresik, kimagyarázkodnak, mutass valamit. Hát elnézést, elnézést, aki ott volt az 5000 férfi közt, vagy a 10000-es tömegbe. És átélte azt, hogy egyszer csak a tanítványok keresik, van valakinek ennivalója? És egyszer jelentkezik egy fiú, hogy 5 kenyerem van, meg 2 halam, és tudják, hogy vagyunk rá 10000-en. És átélik, hogy ebből jól tartott minket Jézus. Hogy annyit tudott belőle adni, hogy jól laktunk. Előtte a tanítványok azt mondták, ha 200 dénár áru kenyeret veszünk, abból is csak épp egy falat jut ennyi embernek, még az éhségüket se veri el. És akkor Jézus kézbe vesz és ad nekik, jól laknak. Nem csak esznek, jól laknak, és 12 kosárral marad is. Hát milyen jel kell még? Milyen? Ott a kereszt. Mit mond Jézus? Úgy kell az ember fiának felemeltetnie, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában. Ennél nincs nagyobb jel. És aki ránéz, az életre jut. Az meggyógyul. A kígyó a bűn marásából, és örök élete lesz. Igaz, van még egy jel. A nyitott sér, ahonnan Jézust kihozza az atya, és demonstrálja, bemutatja, hogy ő hatalmasabb a halálnál is. Hát kell ennél több. És aki azt átéli, az leborul, hogy én Uram, én Istenem, az fölismeri, hogy Jézust adta nekünk mannaként, eledelként az Isten, az ő szavát. És ez a kenyér életet ad. Jézus kereszten odaadott élete, életet ad a világnak. Mert az az Isten kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Hát mi kell? Isten életet ad a világnak Jézusban. Itt van az életadó. Csak komolyan kellene vennünk. Mert Jézus nélkül a halál. Nem csak az a halál, amin keresztül megyünk, ha letelik az időnk, hanem az a halál, ami felé most haladunk. Hát mit látunk? Mindenütt csak arról beszél. Ez is megtámadta azt. Amaz is. Mert Jézus nem kell. Jézus nekünk nincs élet. De Jézusban, Jézussal van megtartatás, van üdvösség, örök élet. Új teremtés, remény, és adja az Úr, hogy ezt átéljük, megtapasztaljuk, örömmel fogadjuk, és hálásan szolgáljunk neki ezért, imádkozzunk. Atyánk, megköszönjük neked az élő kenyeret, Jézus Krisztust, akit elküldtél ebbe a világba, és szeretnénk most ezt a kenyeret befogadni az életünkbe, mert ő ad életet, mindegyikünknek, nélküle nincs élet. És Urunk, köszönjük, hogy ma még mindig van lehetőség, hogy jöjjünk hozzád, hogy meghódoljunk előtted, rád bízzuk az életünket, hogy meglássuk, hogy csak a te életed által, a kereszt áldozatod által van esélyünk a megmaradásra, az üdvösségre. Urunk, annyi nyomorúság van a világban, és mégis az ember maga akarja megoldani. Mégis, Uram, úgy vagyunk, mint itt a sokaság, hogy annyi csodát átéltünk már, és mégsem ismerjük föl, hogy Te vagy a megoldás, hogy Te vagy az élő Isten, akire szükségünk van, hogy nélküled nem boldogulunk. Ó, Urunk! Az, hogy a mi szívünkben hit támadjon, hogy meglássuk, ki vagy, leboruljunk és elismerjük, hogy te vagy az Úr életünk fölött, és akkor megtapasztaljuk, hogy elmúlnak a félelmek, akkor biztonságban leszünk, mert aki hozzád tartozik, az biztonságban van, annak nem kell félni. Sem a világ, sem a természet elemeitől, mert te nagyobb vagy mindezeknél. És Uram, add, hogy mindazt, amit megtapasztalunk a veled való élő kapcsolat által, azt tudjuk továbbadni. Hát, hogy mindazt, amit az igédben olvasunk, az legyen valóság a számunkra, és tartsuk ahhoz magunkat. Uram, meg kell vallani, hogy bizony hányszor mondjuk, hogy ámen, ámen, hogy úgy van, hogy ez valóság, és mégis az életünk nem mindig tükrözi ezt. Kimondjuk, hogy ámen, aztán megyünk a magunk útján, bocsáss meg, és könyörülj rajtunk, hogy mostantól másképp legyen, mostantól valóban ámen, az ámen legyen az életünkben. Kérünk, Uram, így a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, adj nekik gyógyulást, megerősödést, nyisd meg, Uram, a látást, hogy fölismerjük, hogy Te Istentől jöttél, és Te vagy az élet kenyere, Te vagy a világnak az élet kenyere, és Uram, ezt fölismerve befogadjunk Téged, rád bízzuk az életünket, könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, akiket, Uram, annyi mindennel csábít ez a világ, a gonosz megtesz mindent, hogy elzárja a hozzád vezető utat, de Uram, Te tudod magadhoz vonzani őket, és kérünk, könyörülj rajtuk, vonz magadhoz embereket, hogy elinduljanak, életre jussanak, el ne vesszenek, mert nélküled elveszünk. És Uram, eléd visszük egyházunkat, népünket, és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk, legközelebb szombaton 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor a missziós házban, majd vasárnap délelőtt 10:30-tól szintén a missziós házban lesz az istentisztelet. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 511. dicséretünk utolsó, azaz 5. versét, Húnyó szemembe.
Szemembe vést keresztedet, küldött foszlatba, láttad szenteged, föld árnya fut, menj fénye megjelen, halálban is telik, Uram.